Szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy ismét itt lehetek el estén. Biztos mindenkinek az életében vannak olyan helyek, ahova szeret eljutni, vagy aztán visszajárni. Kicsit így vagyok ezzel a gyülekezettel, és mindig van szeretettel fogadnak. Néha már zavarba is esek tőle. De hadd legyen Isten igéjéjé itt a kulcs szerep, és hadd hangozzék az, annak az értelme, magyarázata, amiről olvashatunk ezekben a sorokban, amit én most a gyülekezet elé tártam. Miről is van itt szó Józsué könyvében? Látunk egy vezetőt, úgy hívják, hogy Józsué, és látunk két népet. Mind a két népnek a soraiban találunk vezetőket, véneket, elöljárókat, találunk harcosokat, katonákat, találunk öregeket, találunk gyerekeket, nőket. Itt is és ott is vannak erősek és vannak gyengék. Az egyik nép felett Józsuénak a kinyújtott kezében ott van egy kopja. És addig pusztítják őket, amíg az a kopja fel van emelve. És ez a pusztítás addig történik, amíg egyetlen egy élő is megmozdul Ainak a városában, vagy annak a környékén a menekülők közül, addig Józsué le nem engedte a kezéből a kopját. Ha leengedte volna, megállt volna az öldöklés, és Ai számára kegyelmet jelentett volna ez, de nem engedte le a kezét. A másik nép előtt is ott áll Józsué, és megint csak a kezében tart valamit, egy tekercset, amelyet az ő lelki előjárója, elődje, írt, Istentől kapott üzenetek voltak azok a nép számára, felsorakozik a nép, és semmit nem hagyott ki abból, amit Isten megparancsolt Mózesnek, mindent átadott annak a népnek. Amíg a kopját addig tartotta fenn, amíg ki nem írtották az izraeliták, az emóreusokat és annak a földnek a lakóit ott a Ai városában, ugyanúgy addig olvasta a Szentírást, amit mindent át nem adott mindenkinek. Ez a Józsué úgy látszik, hogy a teljességnek az embere volt, a teljességre törekedett, és valóban úgy látjuk, hogy Isten megbátorította, megerősítette őt, korán kell, későn feküdt, nagyon sokat fáradozott az ő népéért és Isten ügyéért. Ahogy Isten egész igéje, ez a teljes Szentírás nekünk és rólunk szól, ugyanúgy ezek a régen történt véres, megrendítő események is rólunk szólnak, és nekünk szólnak. Hát Isten segítségével bárcsak valóban így lenne ez. Borzalmasnak tűnhet az, hogy van egy olyan csata, amelyben maga Isten parancsolja a teremtő és általunk szerető Istennek megismert Isten parancsolja az ő népének, hogy írtsanak ki egy másik várost, mai szóval úgy mondanánk, hogy etnikai tisztogatás történt. Nem az volt, hogy csak a katonai objektumokat támadták meg, hanem mindenkit. És itt amíg fel volt emelve a kopja, addig az öldöklésnek folyni kellett, nem is azt szakította félbe az öldöklés, hogy leengedte Józsué a kezét, hanem nem volt már kivel végezni. Talán megdöbbentőnek tűnhet ez, hogy hogyan lehet Isten ilyen. És olvastam olyan keresztény kritikusoknak a tollából írásokat, akik éppen ezeket a dolgokat hozzák fel, hogy hát ne tanítsuk a gyerekeinknek a Bibliát, mert ez agresszióra nevel bennünket, arra nevel minket, hogy támadjuk meg, akik nem úgy gondolkodnak, mint mi, és ehhez hasonlókat mondtak. Mégis azt kell mondani, hogy Isten nem volt igazságtalan. Ő maga azt parancsolta az embernek, hogy ne ölj. De úgy kell, hogy viselkedjen, olyan gazdája kell legyen ennek a világ mindenségnek, mint aki megmutatja, hogy ő, aki alkotta, ő, aki felette áll az egész teremtett világnak és benne az embernek is, és Isten ölhet. Egyedül neki van arra joga, hogy ő jön és megelevenítse. És Isten ezt a jogát gyakorolja, és ezt a hatalmát gyakorolja. És nem úgy gyakorolja, hogy neki kénye kedve szottjan ehhez. Nehogy azt gondolja bárki, akár a saját életében is, hogy olyan dolgok történnek, hogy Isten kénye kedve szerint kiszolgáltatja őt holmi betegségeknek, vagy istentelen erőknek, hanem Isten ezt jól jegyezzük meg mindenkor, hogy ő igazságos. Isten semmit nem cselekszik igazságtalanul. És amikor ezek előtt, az események előtt, körülbelül 500 évvel azt mondja Ábrahámnak Isten, hogy majd fel fog ide jönni az a nép, amely a te ágyékodból származik, és el fogjátok foglalni ezt a területet, a tietek lesz, és végezni fogtok ezzel a néppel, amely itt lakik, akkor hozzáteszi, de még nem. Mert még nem telt be az emóreusoknak a gonoszsága. Még nem telt be. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, és Isten azt nézi, ami szívben van. És belelátott Isten az Ábrahámnak a szívébe, belelátott Isten az emóreusoknak a szívébe, látta azokat a titkos cselekedeteket, azokat a titkos bűnöket, amelyeket ők elkövettek, látja a jó gondolatokat is, látja a nyomorúságot, Isten mindent észrevesz, ez így van mindannyiunknak az életében, és így volt akkor is, most is, és Isten azt mondta, hogy az emóreusok gonoszok, és elkezd betelni az ő gonoszságuk. Van egy mérce Isten előtt, és emelkedik a szint. De most még nincs itt ez a szint. De ha eléri azt a szintet, a gonoszság, akkor fel fogok lépni az emóreusok ellen. Az emóreusok jelenthetnek egy népcsoportot is. Állítólag az emóreusok alapították Babilont. De sokszor nevezi az egész kánaáni lakosságot emóreusoknak a Szentírás. Itt most erről van szó. Az egész kánaáni őslakosság, akiket ki kellett írtani a zsidóknak, Isten népének, azok voltak az emóreusok, és a gonoszságuk még nem telt be. De amikor betelt a gonoszságuk, akkor elérkezett hozzájuk Isten ítélete. Ne úgy képzeljük el ezeket az emóreusokat, mint akik békésen sétáltak az utcákon, mint akik tisztességes, becsületes munkával keresték meg a kenyerüket, és egyszer csak rájuk törtek a csúnya izraeliták, és lemészárolták őket, hanem úgy képzeljük el, hogy ez itt nem volt egy igaz sem ezek között. Nem volt, ezek teljesen le voltak romolva, erkölcsileg, az életvitelük, az az erkölcsi törvény, amivel még egy gyilkos is kell, hogy bírjon, ezt mind szüntelen nyomták el magukban. Ugye ismerős egy ilyen állapot, amikor még az először elköveted a bűnt, akkor még a lelkiismeretet felkiáll. Ez csúnya dolog, ez nem szabad tenni. Aztán elkövetett másodjára, akkor már egy kicsit könnyebb. Aztán harmadjára, negyedjére, és megölted, megfojtottad a lelkiismeretedet. Elnémítottad, befogtad a száját a benned kiáltó lelkiismeretnek, annak az általános erkölcsi érzéknek, amely nélkül egy ember sem született még a földre. Ezek az emóreusok elnyomták ezt. Mit mondtam? Hány év telt el körülbelül? 500. Isten 500 évig látta ezt az erkölcstelenséget, ezt az istentelenséget. Azt hiszem, ennyi esélyt adni egy igazán királyi Jézus, akiket Isten meg akar szólítani, ki akar mosni, ad ebből ízelítőt, bemutatót. Ott él ezen a környéken Melkisédek. Ott él korábban Ábrahám, Izsák, Jákob. De nem csatlakoztak hozzájuk, nem azonosultak azzal a lelkiséggel, hanem makacsul elfordították a fejüket, és Isten béketűrése várt, és 500 év telt el, mire az előre vetített ítéletből lett valami. Isten annyira hosszan tűrt, mi úgy gondoljuk, hogy mennyire véres, kegyetlen dolgok történnek itt, és ha mögé nézünk annak, ami a szemünk előtt van, mert mi ilyen nyomorultak vagyunk, hogy csak a orrunk hegyéig látunk, ha kicsit a színfalak mögé nézzük, azt látjuk, Isten milyen kegyelmes, pláne ha ismerjük az egész Bibliát, már az Ószövetségben is. Elindul Jónás próféta. Isten úgy kantáron kell, hogy vezesse szegényt, mert nem éppen egy engedelmes valaki Isten kezében, de hát ha zablával, kantárral vezeti, mint az engedetlen összvért, hát akkor úgy, és bemegy Ninivébe, és hirdeti fennhangon 40 nap, és elpusztul Ninive. Nem 500 év, 40 nap, és vége van. És Isten még egy utolsó figyelmeztetést ad. És akkor a Ninive beliek egyszer csak komolyan veszik ezt az üzenetet. Gondoljátok el, ez volt az evangelizáció. Elég csaknivaló prédikáció, igaz? Ennyit mondanék, 40 nap és elpusztul derecske, ezt mondanám napokig, azt mondanák a testvérek, ezt küldjétek haza, soha többet ne hívjátok ide. És Jónásnak ez volt az evangelizáció. És megtértek az emberek, megértették belőle Isten figyelmeztető szavát, és elkezdtek manipulálni, gondolkodni, hát ha megbocsát nekünk Isten, hát ha tudnánk valamit csinálni. Zsákba öltöztek, hamut szórtak a fejükre, megbánták az ő bűneiket, és Isten megkegyelmezett annak a városnak. Megkegyelmezett volna az emóreusoknak is. És Isten kegyelmével azért még fogunk itt találkozni, nem jól mondtam az előbb, mert azt mondtam, hogy egy se volt. Majd látjuk, hogy volt valaki. Tehát Isten nagyon sokáig várt, amíg egyszer csak betelt a gonoszságnak a mértéke, és Isten mindig így viselkedik. És a Szentírásban akárhányszor ítéletet tartott Isten, mindig azt látjuk, hogy előtte Isten várt. Előtte Isten tűrt. Előtte Isten szólt. És ez így van most is. Ne gondolja az közöttünk senki, hogy az új szövetség eljöttével ez a kemény ítélet Isten részéről megszűnt volna. Az új szövetségnek is van egy Józsuéja, héberül Jehoshua, magyarosítva és egy kicsit máshogy kifejezve Jézus. Ezt a nevet talán mindenki hallotta. Ugyanúgy hívták Jézus, mint Józsuét, csak az egyiket így mondjuk magyarul, a másikat úgy, de héberül Jehoshua mind a kettő. Az új szövetségnek a Józsuéja nem lesz kevésbé ítéletes, mint amilyen volt Józsué az Ószövetsége. Nézzük csak, hogy mire alapozom ezt. A Jelenések könyvében olvasunk arról, amikor Isten haragja már elszabadul és ítélettel sújtja ezt a világot. Jelenések könyve 14. részében, a 19. és a 20. versekben ezt olvassuk. Bocsátá azért az angyal az ő éles sarlóját a földre, és a földnek szőlőit megszedte, és veté az Isten haragjának nagy borsajtójába, és megtaposták a borsajtót a városon kívül, és vér jött ki a borsajtóból a lovak zablájáig 1600 futamnyira. Tehát ezek a szőlő szemek, ezek a beérett szőlő szemek, amikor már beérett az a bűn, beérett az a gonoszság az emberi szívben, és Isten azt mondja, hogy itt a mérték, eddig vártam, eddig tűrtem, és most lejárt a kegyelmi idő, és jön a szüret, és a bűnösöket betesszük az Isten haragja borsajtójába, és azt valaki megtapossa, és akkor vér fog kijönni. Véneknek a vére, katonáknak a vére, asszonyoknak a vére, vezéreknek a vére, és gyermekeknek a vére. Mert Isten ítélete lesújt, és kitapossa ezt a haragnak a borsajtóját. Erre is választ kapunk Jelenések könyve 19. részéből, 11. verstől. És láttam, hogy az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ül, hivattatik hívnek, és igaznak, és igazságosan ítél, és hadakozik. És az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona, az ő neve fel volt írva, amit senki sem tud, csak ő maga. És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve, és a neve Isten igéjének neveztetik, és mennyei seregek követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. És az ő szájából éles kard jő ki, hogy azzal verje a pogányokat, és ő fogja azokat legeltetni vasvesszővel, és ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját. Aki Isten igéjének neveztetik, aki karácsonykor testé lett. Az ige Istennél volt, és az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És eljön ítélni. És a kezében fegyver lesz, és a szájában is, és felemeli, és jön a pusztulás. Elképzelem, ahogy Noé beszélt erről a pusztulásról, abban a városban, ahol lakott. Ki tudja, több vagy kevesebb figyelemmel, mint most az én hallgatóim, meghallgatták a prédikációt, de éppen ott egy kicsit megrendítette őket, amit hallottak, elgondolkoztak, aztán hazamentek és csináltak mindent tovább úgy, mintha mi sem történt volna. Nagyon remélem, hogy közöttünk azért nem így lesz. Amiket mondok, Isten maga jelentette ki, és ezek így vannak, és így lesznek. De amíg ez nem jön el, amiről itt beszéltem, amíg ez az ítélet nem érkezik el, addig az történik, mint amiről már korábban is említést tettem, hogy az Isten vár. Annak idején 500 évet várt az emóreusokra, és ez mindig így történik. Olvassuk Péter apostol első levelének a harmadik részében, hogy amikor Noé idejében, akit az imént említettem, eljött ez az isteni ítélet, és eljött ez az árvíz, amelybe, özönvíz, amelybe belepusztult a föld minden lakosa, Noét kivéve, akkor azt olvassuk itt a Péter első rész, első levele harmadik részében, hogy várt az Isten béketűrése egyszer a Noé idejében. Akkor is Isten vár arra, hát ha az ő szavára, az ő bizonyságtételére megmozdulnak a szívek, vagy látják azt a nagy hajót, hogy a szárazföld közepén épít ide, nem foglalkoznak vele. Sokan velünk sem foglalkoznak, és a mi általunk hirdetett üzenettel, pedig Isten most is vár, de amikor várakozás van, akkor az mindig azt feltételezi, hogy valami a várakozás után következni fog. És Isten megjelenti, hogy az ő ítélete fog következni úgy, ahogyan az emóreusokra. Isten ítélete vár, most a mi időnkben is, de minden eddiginél aktívabban. Minden eddiginél aktívabban vár, mert amíg az ítélet ma szünetel, addig a kegyelem dolgozik. És Isten most várakozik azzal, hogy felemelje ezt a kopját, és amíg várat magára az ítélet, várat magára az Istennek a haragja, várat magára a báránynak a haragja és az Isten ítélete a gonoszság felett, mert ez már beteljesedik, már torkig ér a gonoszság. Nem sok idő van hátra, addig Isten bekapcsolta a kegyelemnek az erőit. Hát azért vagyunk itt, azért épült fel ez az imaház, azért szólított meg téged az Isten, meg engem is, mert az ő kegyelmének az erői munkálkodnak, és a Jézus kezében nem fegyver van, a szájában nem fegyver van, nem kard van, hanem egy pohár van a kezében. Azt mondja, hogy e pohárom az új szövetség, az én vérem által, vegyétek és igyátok meg, mert kiontatik az én vérem sokak bűnének a bocsánatára. Pohár van Jézus kezében, és úgy jött el ma hozzá, Bibliáthoz és igét hoz, mint Józsué az Isten népe előtt. Biblia volt a kezében, és nem a gyilkos kopja. Nem a gyilkos jel volt a kezében, hanem az életnek a jele, és Jézus Krisztus most, amíg vár az Isten ítélete, hozza ezt a drága vért, hozza neked ma. Azt mondja, tudod, ez a vér bebizonyítja neked, hogy az Isten szeret téged. És azután odafordul a Jézus a menny felé, és bemegy oda, ahova csak a főpap mehet be, a mennyei szentek szentjébe, ahol lakozik az Atya Isten. Ugyanezt a vért oda viszi, és azt mondja, Atyám, várj még meg, Atyám, a mai estét, amíg derecskén elhangzik az ige, hogy legyen esélyük nekik megtérni. Tartsd még vissza a haragodat, Atyám, bocsáss meg nekik! És hozza elénk újból, és mondja, legyen hiteles előttetek Isten, legyen jó előttetek Isten, legyen követése méltó előttetek Isten. Megint Isten elé megy, és azt mondja, Atyám, legyen jó előtted az ember, bocsáss meg, könyörülj rajta. Az emberhez fordul, tartsd jónak Isten, lásd meg, hogy ő jó, és nincs benne gonoszság. Istenhez fordul, lásd, hogy jó az ember, mert én megmosom, mert én megtisztítom őt. Így jár közben életünk. Előttünk bizonságot tesz ez a vér arról, hogy Isten szeret. Hogy Isten nem feledkezett meg az ő teremtményeiről. Gondoljon akármit, az a óráig látó kis teremtmény, az a kis porszem. Gondoljon akármi butaságot az ő teremtőjéről. Jézus vére bizonságot tesz arról, hogy Isten nem feledkezett meg rólad. Nem feledkezett meg az ő teremtményéről. Nem feledkezett meg a bűnbe esett világról. És az ő haragjából van egy kimenekedő út, és az ő jó kegyelmének jó esztendeje köszöntöd rá. És az Atya előtt pedig jobbat beszél ez a vér, mint az Ábelnek a vére. Ott találkozom én Istennel, amikor az Atya rátekint a Jézus vérére, és azt mondja, jó van, jöjjön ez a nyomorult bűnös, beengedem őt, magamhoz fogadom őt. Megbocsátod neki azért, mert elhordoztad a bűneit a Golgotán, és ott kifolyt a te véred. És én is ránézek Jézus vérére, és azt mondom, nekem kell ez az Isten. Aki ennyire szeret engem, azt én nem fogom magamtól elutasítani, megadom magam neki. Nem gondoltam volna, hogy ezt jelenti Jézus kereszthalála, de most már megértettem. Köszönöm Uram, hogy a te véred bizonyságot tett nekem arról, hogy nekem van bocsánat. Az új szövetség Józsuéja félretette a fegyvert. Van neki fegyvere. És a kezébe vette a poharat, a vért, a Bibliát, és hirdeti, és mondja, és a szívedre beszél, és ismételi, és utána nyúl, és üldöz, mint egy szerelmes a szerelmesét, és mondja, hogy térjél meg, várlak téged, szeretlek téged, megbocsátok neked, menekülj már meg, te szerencsétlen, mert nem tudod, hogy hova jutsz. Hogyha ezt nem fogadod el. Vezetőitek, harcosaitok, sebesültjeitek, asszonyaitok, véneitek és gyermekeitek jöhetnek Jézus vére alá. Jöhetnek Jézus vére alá. Ahogy Józsué olvasta az egész népnek, a vezetőségnek, a bíróknak, a papoknak, a harcban megsebesülteknek, a kicsi gyerekeknek, az asszonyoknak, és mindenféle néprétegnek, szegényeknek és gazdagoknak olvasta az Isten törvényét és az Isten kegyelméről szóló bizonyságtételt, ugyanúgy a Jézus vére itt mindenkire ki tud hatni. Mindenki jöhet ő hozzá. Józsué kezében nem kopja van, hanem Biblia. Hát, férfiak, harcosok, akik itt épkéz lábak vagytok, és megértettétek Isten szavát. Hozzátok oda Józsuéhoz a ti gyerekeiteket, a ti asszonyaitokat, a ti betegjeiteket, akik elhajlottak a hittől, hozzátok oda a városotokat, a nemzeteteket, minden emberért tartason a könyörgéset. Hozzátok oda mindenkit, a vezetőiteket is, a politikai, a gazdasági, a gyülekezeti vezetőiteket. Ha van itt épkézláb harcosa az Úrnak, fogjátok meg, akik megölték Ainak a lakosait, akik gyerekeket csapkodtak a falhoz Isten parancsából, hazamentek és a saját gyereküket oda vezették a Bibliához, oda vezették Józsuéhoz, hogy hallgassák az Isten megmentő beszédét. És ez a hitnek a nemes harca. Senkit nem kell ma megölni, mert Isten letette a kopját. Mert Józsué kezében Biblia van, és Biblia maradt. A hitnek a nemes harca abból áll, hogy a hitetlenségnek a pokoli erői ellen vesszük fel a küzdelmet, és vezetjük oda a mi népünket Jézushoz, és ajánljuk őket Jézusnak, és ajánljuk nekik Jézust. Ha vannak itt harcosok, és vannak itt olyanok, akik meg tudnak még mozdulni, akkor ezt kell, hogy tegyétek. Harcoljatok. olyan csodálatosan fogalmazza ezt meg Nehémiás. Körültekintvén fölkeltem, és így szóltam az elöljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez. Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért. Hát ezt várja el azoktól a férfiaktól Isten, akik bármit tehetnek az ő ügyéért, az ő országáért. Mivel Isten arról tesz bizonyságot, hogy az ő népét ítéli meg először, hadd forduljak most egy kérdéssel Isten népéhez. Átkerülhet valaki Isten népéből, a kegyelem népéből, az ítélet népe közé? Igen? Igen. Júdás így fogalmaz. Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint akik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, mikor a népet Egyiptom földjéből kiszabadította, viszont azokat, akik nem hittek, elvesztette. Akik az ő népe között voltak, de nem az övéi voltak, azokat Isten kiválogatta, és azt mondta, hogy nem mentek be az Isten nyugalmának a helyére. Pedig nem csak, hogy látták Isten szabadítását, hanem át is élték. Hanem ők maguk is megszabadultak az ellenségnek a kezéből. Egyiptomi fogságból való kijöveteltől. De nem hittek! Isten kegyelme kiárat rájuk, de nem ragadták meg hitben, nem maradtak meg a hitben. És Isten azt mondta, nem mentek be, ti elvesztetek. Van egy olyan történet is a Szentírásban, amikor azt mondja az Úr, hogy megszomorodott a nép miatt, mert bálvány Isten készítettek, Áron felingerelte a népet, arany szobron készített, nevetségesnek tűnik talán előttünk, hogy egy arany borjút, egy kis bocit formált aranyból, arra mondták, ezek a mi isteneink. Nem tudom, ma kit lehetne becsapni azzal, hogy ezek a te isteneid egy ilyen arany borjúra. Kinevetnénk ezt. Lehet ide állítanánk azokat az embereket, akik az aranyborjú között mellett táncoltak, és megnéznék, hogy mi mitől szoktunk hasra esni, és mik a mi bálványaink, azt mondanák, hogy ennek bedőltetek. Milyen ostoba ez a 21. századi modern ember, hogy ilyen bálványok előtt hajlunk, hogy fognák a hasukat nevettük be. Nekünk nevetséges, amit ők csináltak, őnekik meg az Isten angyalainak, meg az Isten népének nevetséges, amit némelyek művelnek bizonyos dolgokkal. Rá éreznek, rá tapintanak azokra a bálványokra, amikkel az Isten nevét meggyalázzák, és nem az Urat követik. És akkor az az Isten népe, amelyet ő kihozott Egyiptomból, az volt az ő jussa, az volt a helyzet ezzel a néppel, hogy odament Mózes, és azt mondta, felkiáltott ott a gyülekezetnek a határába, aki az Úré ide hozzám! Mentek a léviták. Többiek foglalkoztak tovább a bálványjal. És azt mondta nekik Mózes, kössetek kardot, menjetek át a táboron, akit, ahol értek, öljétek meg. Öljétek Isten népét, írtsátok ki. A fiaitokat öljétek meg, akik paráználkodtak ezzel az aranyborjúval. Legyen végük nekik. És úgy jártak, mint Ainak a népe. Ezek körül voltak metélve, ezek zsidók voltak. Ezeken az Isten szabadítása meglátszott, és olyan helyzetbe jutottak, úgy pusztultak el, mint Ainak a népe. Mert nem hittek mert nem ragaszkodtak ahhoz az Istenhez, aki megszabadította őket. És most azokhoz fordulok, akik még nem Isten népe. Be lehet valahogy kerülni azok közé, akik kegyelmezettek, azokból, akik nem kegyelmezettek? Be lehet kerülni azok közé, akikről Isten azt mondja, én népem, azok közül, akikre azt mondja, hogy nem népem? Van valami átjárás, hogyan lehetnék én azzá, akiken az Isten dicsősége megnyilvánul, akiket az Isten hatalma megszabadít? Hogyan lehetséges ez? Volt egy család, ott az Emoreusoknak a földjén. Éppen nem Aiban lakott, egy várossal korábban lakott, Jerikóban. És ez a család, ez bekerült az Isten népe közé. Tudjátok miért? Azért, mert ennek a családnak az egyik tagja, egy bűnös tagja, egy parázna asszony volt ez. Úgy hívták, hogy Ráháb. Egyszer azt mondta, bizony az Úr a ti istenetek, az Isten fenn az égben, és alatt a földön. Ez volt az ő hitvallása. Lehet, tagfelvétel lenne a Derecskei Baptista gyülekezetben, és valaki ennyit mondana, azt mondanám, kevés. Istennek elég volt. Mert ő azt nézi, ami a szívben van. Megmenekült még egy város, a gibeoniták is. Azért menekültek meg, mert féltek az Istentől, és hazudtak Istennek. Hazudtak Isten népének. Azt mondták, hogy ők nem ide valósíjak, hanem távoli nép, és kössünk szövetséget. De ezek nem voltak Isten előtt kedvesek, és nem kerültek le sohasem igazán a zsidóság közé, hanem szolgái lettek a zsidóknak, egy ilyen alávaló nép lettek ott közöttük, mert ők féltek Istentől, de nem félték az Istent. Ők nem akkor eszük ágába se volt Istent követni, de eszük ágába se volt Istennel újat húzni. Vannak itt közöttetek ilyen gibeoniták? Jaj, én nem akarom, hogy Isten a pokolba vessen engem, de engem egyébként nem érdekel az ő követés. Ilyen gibeoniták. Ott, valahol ott sunnyadnak, ott húzzák meg magukat Isten népe között, de ezek nem Isten népe. Aki nem fél tőle, hanem féli őt, egész más dolog ez. Ott abban az Emoreus rengetegbe, hát ha az Emoreusok gonoszságával találkozott valaki, akkor ez a parázna Ráháb, ez biztos, hogy találkozott. Mert még Noéról el lehet mondani, hogy igaz, istenfélő volt, megőrizte az ő útját, Istent követte, de Ráhábról ezt egyáltalán nem lehetett elmondani. Jöttek oda mindenfajta gonosz férfiak. Lehet, hogy gonosz nők is jöttek oda hozzá. Együtt fertelmeskedtek, hallotta a káromkodásokat. Mentek ott a pénzügyi dolgok. Ki tudja, milyen szerekkel, vagy ajzó szerekkel foglalkoztak még. Tele voltak mocskos bűnökkel, és egyszer csak annyi történt, hogy ez az asszony elkezd hinni. Nem történik semmi nagy egyéb változás, nem történik nagy valami egekig ható vallomás, egy pici dolog eldőlt a szívében. A zsidók istene az Úr. Az Ábrahám istene az égnek és a földnek a királya, és azt akarom, hogy az én királyom is Ábrahám istene legyen. Én is őt vallom, szerintem is ő az Isten. Neki van igaza, bűnösök vagyunk, el kell minket pusztítani. Jól tette Isten, hogy elpusztította ez az Ógot, a Szijont és a többi királyokat eddig, és hogy Egyiptomot elvesztette, mert mindannyian bűnben vagyunk, de a világ teremtője az, aki Ábrahámot megszólította. Én hiszek ebben az Istenben, az Ábrahám, az Izsák és a Jákob Istenében, aki teremtette a mennyet és a földet, engem is, és átadtam az Ábrahám Istenének magamat, és az Ábrahám hitéből való vagyok, mint ez a parázna asszony, és megtért. És ott volt az ő lakása a kőfalon, és amikor megfújták a trombitát, a kürtöket, a papok, és a katonák kiáltottak, és az egész nép leborult az egész hatalmas kőfal Jerikó körül. És egy ház alatti hely megmaradt. A Ráhábnak a háza az ablakon a vörös fonallal, és behívogatta a családját, a véneket, az asszonyokat, a sebesülteket, a katonákat, a gyerekeket, és ők nem pusztultak el. Hát így lehet bekerülni a nem népből a népbe. A nem kegyelmezettek közül, a kegyelmezettek közé. Amíg Isten ítélete vár egy nép fölött, és valaki meglátja a kopját, meglátja a kardot, meg van élesítve, el van készítve az öldöklésre, és a másik oldalon meglátja, milyen furcsa nép, szeretik egymást, bibliáznak, énekelnek, hibáznak, de rendezik, kedvesek, alakoznak, nem anyagiasak, furcsán élnek. És meglátják az ő urukat, és kezében a Bibliát, kezében a poharat, az új szövetségnek a vérét, és azt mondják, át akarok oda menni. Hiszem, hogy az én bűneimért is meghalt. Hiszem, hogy nekem is megváltom, engem is szeret. Ó, fogadj be engem, Jézus! Töröld le az én bűneimet! Hadd tegyem én is a piros fonalat oda az én házam ablakába, és valahogy kérlek, ments meg a te haragodtól engem. Mert nem akarok tőled félni, hanem félni akarlak téged egész életemben. Követlek téged, Jézus. És akkor megtörténik. Hajdan, nem nép voltatok, de most nép vagytok. És elhívott a sötétségből az ő fiának csodálatos világosságára. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És van egy új teremtés. Életem legnagyobb és egyetlen igazi élménye. Jézus magához fogadott, pedig sok szép dolgot elmondhatok az életemből. De nem akarok másról beszélni, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről, aki az én bűneimet elhordozta. Jöjj a kopja alól a Bibliához. Hozzad a véneket, hozzad a férjedet, hozzad a feleségedet, hozzad a gyerekedet, hozzad a sebesülteket, hozzad a lelki betegeket, hozzad a hitben hajótörés szenvedetteket, és gyere át a kopja alól, gyere át ide a Bibliához, gyere át ide a kehelyhez, a Jézus véréhez, és egyed és igyad, mert neked asztal van terítve Jézusnál. 2004-es aténi olimpián egyik magyar versenyző olimpiai aranyérmet szerzett, Annus Adriánnak hívták. Aztán a versenybírák kivizsgálták az ügyet, és azt mondták, hogy ez az Adrián, ez egy kicsit félrelépett, és nem szabályszerű volt az ő versenyzése, az ő küzdelme, mert dopingszert használt, és megfosztották az első helytől, és odaadták az aranyérmet valaki másnak. Nagyon úgy néz ki, hogy a világ fiai bölcsebbek a maguk nemében, az Isten fiainál. Nagyon úgy néz ki, hogy azoknak áll a világ, akik megtanultak egy kicsit simbiskedni, egy kicsit tisztességtelenkedni, akik élvezik ezt az életet, nagyon úgy van berendezve itt már minden, hogy ez jó élvezhető legyen, legalábbis a világnak az egyik felén, mit foglalkoznak a másikkal. Nagyon úgy néz ki, hogy annak áll a zászló, aki megtanult valahogy talpra esetten, itt a jég hátán is dörzsölt fickó módjára megélni. De lesz egy nap, amikor eljön az igaz bíró, és kivizsgálja a dolgokat, és megfosztja a mai nyerteseket az aranyérmüktől, és át fogja adni a kicsinyeknek, azoknak, akik lemaradtak a versengésben. Tudjátok, ott Szeghalmon, ahol élek és szolgálok, az emberek mostanában úgy nem sokan, de jönnek az Úrhoz. Megtérések vannak. Tavaly is voltak, hála az Úrnak, az idén is vannak. Tudjátok, ezek a nyomorultak. Nem több diplomás valakik, ilyen csórók. Iszákosak voltak, összevesztek, elváltak, újra házasodtak, vagy nevelő otthonban nevelkedtek, mert a szüleik kidobták őket, jobban szerették a sört, mint a gyereket. Ilyenek jönnek az Úrhoz. Ilyen semmire kellő. A világ szemetjei. Ilyeneket gyűjt össze Isten. A nyakukba akasztja, és meglepődve nézi, én vagyok az első. Hálát adok neked, Atyám, hogy elrejtetted ezeket a világ hatalmasai és nagyjai előtt, és kijelentetted a kicsinyeknek. Áldott legyen az Úr Jézus, aki az ilyeneket befogadja. Ezeket mindenki eltolja magától, ezeknek bűzös a leheleti. Ezek le vannak rongyolódva. Ezekkel nem lehet jó üzletet kötni, esetleg becsapni őket, mert azt csinálták velük. És Isten magához ölelte őket. Ilyenek ki az Isten országa. Jézus ilyeneket keres. A szemétben turkál utána. És oda állítja a kis gyermeket a középre, és azt mondja, ilyenek ki az Isten országa. Úgy szeretném, ha én magam is ilyen maradnék, úgy szeretném, ha te is ilyen maradnál, vagy ilyen lennél. Olyan egyszerű ember, akire Jézus egyszer csak ráakasztja, a koronát ráteszi a fejére, a nyakába akasztja az aranyérmet, és azt mondja, te lettél az első. És így meglepődik az ember, hogy lehet ez? Mert Isten országának mások a törvényei. Ott a bíró egészen más törvények szerint gondolkodik. Befejezésül hadd mondjak még el egy esetet ezzel kapcsolatban. Egyszer hallottam azt, hogy egy ugye olimpia van a fogyatékosoknak, mozgáskorlátozottaknak is, ez a paraolimpia. És itt elindultak a gyorsfutásban a kis picebóncák, csonkabunkák. És az egyik downgóros fiatalember nem sokkal a rajt után elesett. És ott fetrengett a salakon, megütötte magát, fájdalmai voltak. Az egyik kis társa valahol a mezőnyben észrevett, hogy kibukott, megállt, oda ment hozzá, és próbálta felsegíteni, de nem bírta. És egyszer csak azt vették észre, mindenki, értitek? Aki előfutott, az a gyerek, vagy fiatal, észrevette, elesett a társam, nem bírják felemelni. Oda mentek hozzá, lábra állították, és együtt bekísérték a célegyenesbe. És ez egész csapat együtt átlépte a célegyenest. Hát azt hiszem, ezeknek mindnek aranyérmet kellett adni. Hát Isten országában ilyen törvények vannak. Hogy az legyen közöttetek, az legyen a nagy közöttetek, meg az első, aki szolgál nektek. Azokat hívjátok elsőnek. Nem aki professzor, doktor, teológus, akármicsoda. Nem foglalkozik Isten ezekkel, hanem azokkal foglalkozik, akik szeretik egymást. Hát szeressétek egymást. Hát jöjjetek ki Isten ítélete alól, mert lesz ítélete. Gyertek a kopja alól, gyertek a kereszthez, gyertek a Bibliához, gyertek a Jézus véréhez, és meg fogtok menekülni.